Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen a vasárnapon megkereszteljük Bence Gergő János és Mihály Réka elsőszülött fiát, Bence Csanádot. Így keresztelése készülve énekeljük most a 329. dicséretünknek a második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Az Atya, Fiú és Szentlélek teljes szent háromság, egy igaz Isten és a gyülekezet nevében nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik elhoztátok elsőszülött gyermeketeket, hogy a Szent Keresztség által ő is befogadtassék Isten szövetségébe, az Anya Szent Egyházba. Veletek együtt köszönjük meg Istennek a gyermek életét, az édesanyja megőrzött és megtartott életével együtt. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmentvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy idézetet szeretnék olvasni Józsué könyvéből, a 24. részből. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves család, szülők, keresztszülők, kedves pácsi gyülekezet! Különleges alkalom ez az én számomra is, de azt gondolom sokak számára, akik most itt ülnek ebben a templomban, két évvel azután, hogy egy esküvőn állhattunk itt, és most egy újszülött kisgyermeket keresztelhetünk. Abból a szempontból is különleges ez az alkalom az én számomra, mert a korábbi évtizedekben mindig édesapám volt az, aki a család gyermekeit, keresztgyermekeit, rokonait, távolabbi ismerőseit keresztelte egy távoli nyírségi gyülekezetben Vaján. Aztán az ő halála után ez a feladat rám és öcsémre hárul át, amikor a család gyermekeit megkeresztelhetjük. És abból a szempontból is különleges ez az alkalom, mert hogy az elsőszülött unokánkról van szó. Úgyhogy én magam is egyfajta újabb dimenzióba lépve, ahogy öregszik az ember, jut előrébb, és tapasztalja meg, hogy milyen lesz az szülőből nagyszülővé válni. Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségébe, egyfajta parancsot adott ki a tanítványainak, hogy menjetek el szerte a világon, és beszéljetek arról, amit én cselekedtem, és amit a hatalmas Isten cselekedett ezen a világon, és cselekszik. És azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Mondjátok el mindenkinek, amit láttatok, amit tapasztaltatok, amit átéltetek, és erről tegyetek bizonyságot, hogy hát, ha egyre többen lesznek, akik elfogadják az Isten úrságát ezen a világon. Olvastam egy másik idézetet is, ami sokkal Krisztus előtt hangzott el a sikemi országgyűlésen, Józsué szájából, egy olyan ember szájából, aki bevezette a népet az ígéret földjére. Egyiptomból való szabadulás után 40 éven keresztül bolyongott a nép a pusztában, megérkeznek az ígéret földjére, ahová már Mózes nem mehetett velük. Józsué kapta azt a feladatot, hogy foglalják el a földet. De a nép nagyon sokszor hűtlenkedett az Istenhez. Nem az Istennek szolgált, aki hatalmas kézzel egyébként kihozta Egyiptomból. És egy országgyűlést tartanak, ahol a vezető elmondja azt, hogy döntsétek már el végre, hogy mit akartok csinálni. Az Isten szolgálni, akinek a munkáját megtapasztalhattátok, az csodálatos szabadítását átélhettétek, vagy azokat az isteneket akarjátok szolgálni, akik itt körülvesznek bennünket, akármilyen istenek is azok. És akkor egy nagyon fontos mondatot mond el Józsué, amikor is azt mondja, hogy ti csinálhattok bármit, dönthettek bármiképpen, de én és az én házam népe az Urat akarjuk szolgálni. Aztán átfordul a nép gondolkodása is, és azt mondja, hogy nem, nem akarunk más szolgálni, mi is ezt az Istent akarjuk szolgálni. Minden keresztelő alkalmával egy gyermek érkezésekor, amikor a szülők arról nyilatkoznak, és azt mondják, hogy szeretnénk a gyermekünket megkereszteltetni, akkor egy hasonló mondatot, egy hasonló gondolatot mondanak ki magunkban. Én, mi és a mi házunk népe az Urat akarjuk szolgálni. Minden tettünkkel, minden cselekedetünkkel. Örülünk neki, hogy ez a kisgyermek is most itt lehet ebben a hajlékban, az unokatestvére az elsősorban, és még sokan mások, akik az Urat szolgálhatják majd. Amen. Valljuk most meg hitünket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Jöjjetek most, és kereszteljük a gyermeket. Csanád, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja most el helyét. És mielőtt énekelnénk, hallgassunk meg a Bence és Mihályi családból összeállt kis, hát nem is tudom, kiskórus zenekar, orgona, fuvola és énekhang. Köszönjük szépen Bence Rékának, Mihály Lucának és Bence Ágnesnek. Folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első, második és a hatodik versét. A 25. Zsoltárunk így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Első, második és hatodik vers. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és igaz Istentől. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Isten igéjét, amint azt olvasom a Zsoltárok könyve 9. részéből. Amíg Isten igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálatelt szívvel állunk most előtted, amikor ezt a kisgyermeket megkeresztelhettük, amikor kopogtathattunk a te ajtódon. Nyisd ki, fogad be őt is, gyermeketként. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig mellettünk vagy. Akkor is, amikor úgy érezzük, hogy te nagyon távol vagy tőlünk, olyan dolgok történnek, olyan gondjaink, olyan bajaink vannak, ami csak akkor történhet meg, amikor te nem vagy velünk. De igenis, te mindig velünk vagy. Köszönjük, Urunk, ezt a biztatást. Köszönjük ezt a bátorítást, hogy merjünk hinni abban, hogy te mindig jelen vagy az életünkben. Kérünk, nyisd meg most szívünket és értelmünket, hogy gondolataidat, üzenetedet be tudjuk fogadni. Áldott legyen, Urunk, a te neved, örökkön, örökké. Amen. Készülve az ige hirdetés meghallgatására, énekeljük a 225. dicséretnek az első és a második versét. A 225. dicséret így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Istennek az a szent igéje, melyről ezen a vasárnapon szólni kívánok az ő lelke segítségében bízva. Írva található az előbb is olvasott 90. Zsoltárban az 1., 2. és a 12. versben eképpen. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kedves testvérek, különösebben nem jelentettük be előre, de gondolom a keresztelő tényéből mindenki érzékelt a helyi gyülekezetből, hogy ez a mi számunkra azért nem egy teljesen hétköznapi vasárnap, azzal, hogy első szülött unokámat tudtuk megkeresztelni ezen a vasárnapon. Amikor nagy tisztelet úr megkért, hogy a keresztül után jó lenne, ha én folytatnám az Isten tiszteletet, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi is lehetne az a textus, ami az itt megjelenő, sokfelől érkező családtagjaink és a helyi gyülekezet számára is egy különleges üzenet lehetne. És újra és újra a 90. Zsoltárhoz érkeztem vissza, és aztán hát maradtam is. És aztán arra gondoltam, hogy ez a Zsoltár sok szempontból egy különleges Zsoltár. Általában, amikor valaki egy prédikációt készít elő, vagy prédikációt ír, akkor arra szokott törekedni, hogy legyen egy ilyen bevezető, levezető, és közben egy hármas felépítése. Hát én most ebből a szempontból is egy rendkívüli igehirdetéssel készültem, mert nem lesz egy, kettő, három, hanem inkább a versek logikája szerint szeretnék végigmenni ezen a Zsoltáron, és hát azon versek nyomán, amiket kiemeltem és felolvastam. Kezdődik tehát ez a Zsoltár azzal, ami egyébként egy kicsit meglepő is, hogy ez nem a Dávid Zsoltára. 150 Zsoltár nagy részéről azt olvassuk a Szentírásban, hogy azokat Dávid írta, ezt nem. Ki írta? Mózes. Mózes a Bibliának, a Genezis történetnek egy nagyon különleges szereplője. Mit is tudunk róla? Kisgyerekkorunkban, amikor a gyerek Isten tiszteleteken megjelentünk először, én is visszaemlékezve a vajai Isten tiszteletekre, hát azért a Mózes történetét elég jól értettük, láttuk, hallottunk róla. Egy különleges személyisége volt a kiválasztott nép történetének, Mózes. Egy olyan gyerek, aki üldöztetés idején születik, majd a vízből, a Nílusból kihalásszák, ez innen is jött a neve, hogy a kihalászott gyermek, és a fáraó udvarában nevelkedik fel, a legaktuálisabb, legfrissebb tudást tudja magába szívni, de ez az ember aztán még gyilkos is lesz. Megöl egy embert, amikor azt látja, hogy népe tagjait bántalmazza, egy fegyőrt. De azért ez, érezzük, nem jogosítja annyira fel őt, egy embert, hogy valaki mást meggyilkoljon. És aztán 40 évesen menekülnie kell a fáraó udvarából, pásztor lesz belőle, 40 éven keresztül, sok mindenen megy keresztül, és 80 éves lesz, amikor Isten egy különleges megbízatást ad neki. Azt mondja Mózesnek, hogy te leszel az, aki kivezeted a népemet a fogságból. Egy 80 éves öreg ember, aki egy ilyen megbízatást kap, rögtön elkezd tiltakozni, hogy na de hát uram, én igazából beszélni se tudok jól. Azt írja a Biblia róla, hogy nehéz beszédű ember volt, nehezen értették meg, akik hallgatták, de Isten megoldotta ezt a problémát, Mózes, marad ez a tüske benned, de melléd adom Áront, a testvéredet, aki majd helyetted fog szólni, aki majd el fogja tudni mondani azt, amit én várok tőled. És 80 évesen elkezdi a munkáját, bemegy a fáraóhoz, hogy ki tudja vezetni a népet. Csodákat mutat be rajta keresztül Isten. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, egy különleges személyiség, azokkal a hibákkal, amikkel mi is rendelkezünk, ő is ember volt. És ez az ember, aki egyébként gyilkos is volt, meg népmegmentő, meg Isten szócsöve a nép előtt, írja ezt a Zsoltárt, amikor is ezt írja, hogy Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Hát ez az első mondat és ez az első gondolat Mózestől, ami számomra is erre az alkalomra is nagyon különleges. Nemzedékről nemzedékre te voltál hajlékunk. Bizonyosan sokan tudják azt, hogy lelki és családból jövök, sokfelé az országban most is, ha elmegy az ember egy-egy gyülekezetbe, ott a Bence családnak, vagy a Bányai családnak különböző tagjai szolgáltak. Ez így van Békéstől elkezdve Szekhalom, Dévaványa, Vésztő, Nyírségbe, Vaja, Kocsolt, sorolhatná az ember a helyeket. Én magam Debrecenben voltam hosszabb ideig. Mindig is természetes része volt az életemnek az Isten háza. Az a hajlék, ahová eljövünk mi is minden vasárnap. Lelkész gyerekként mindig megvolt a lehetőségünk arra, ami sok más gyermeknek nem adatott meg, hogy a templomnak minden zegét, zugát ismertük, mi mindenhová bemehettünk, mi fölmászhattunk a toronyba és harangozhattunk, de a nagy templomba, Debrecenbe is azt sokszor átéltem, hogy olyan jó különleges falak között lenni, mert ezek a falak Istennek szentelt falak. És egy lelkész gyereknek megadatik ez a lehetőség, hogy sok időt tölt e falak között. Uram, te voltál az én hajlékom, mint épület. Ahogy az én számomra is, ezek a vastag falak mindig olyan különleges érzéseket támasztanak, hogy mint itt lakik az Isten. Azért építik az emberek a templomot, hogy oda menve az Istennel tudjanak találkozni. Mi is azért vagyunk itt, hogy az Istennel találkozzunk. Azért vagyunk itt, hogy egy gyermeket bemutassunk az Istennek, hogy azt szeretnénk, hogy vele közösségben éljen. Azért vagyunk itt, hogy találkozzunk az Istennel. Persze mondjuk és beszélünk róla, hogy hát otthon is imádkoznunk kell, otthon is ki kell nyitni a Bibliát, otthon is kell elmélkedni, de mégis ez a hajlék mindig egy különleges hely, mint épület. De nem csak mint épületre gondolok az Isten házára, hajlékra, hanem mint lelki épület is, ahová mindig mehet az ember. Az a hajlék, ami a szívemben épül fel, amikor befogadom az Istent, amikor befogadjuk a szívünkbe Krisztust, akivel együtt szeretnénk élni, aki részévé válik az életünknek. Uram, te voltál hajlékom. Uram, te vagy az én hajlékom. Fizikai és lelki értelemben is. Ahová és akihez bármikor mehetek. Az Ószövetségben lehet olvasni azokról a helyekről, amiket úgy hívnak, hogy menedékváros. Ahová mindig lehet menekülni. Amikor valaki önhibáján kívül elkövet valami súlyosabb bűncselekményt, de igazából nem akarta, és nem vétkes benne. A menedékvárosba mehet, ahol életben maradhat, ahol A bosszú nem fogja utolérni, mert az Isten megóvja őt. Ez is egy rendje volt a mózesi törvényeknek. Uram, te voltál és te vagy az én hajlékom, ahová mindig mehetek. De most a keresztelő alkalmával arra is rá kellett önmagamban kérdezni, hogy a hit vajon hogyan adható tovább. Mi most a gyermek nevében mondtatok ki egy igent, hogy akarjuk, hogy a Szent Szövetségbe bekapcsolódjon ez a gyermek is. Aztán ígéretet tettünk arra, hogy majd a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást az ő hitéről. A hit olyas valami, ami nem átörökíthető. Az nem a génekkel kerül át az utódainkba. Ha magunkat hívő embernek tartjuk, akkor úgy is kell éljünk, hogy a hitünket, egy furcsa szót fogok használni, a gyermekeink elé éljük. Olyan életet éljünk, hogy ők azt példának tudják tekinteni, ami vonzó lehet számukra. És akkor az a hajlék, az a fizikai és az a lelki hajlék, ami felépül bennünk, amit hitnek nevezünk, az a gyermekeink számára is vonzóvá lehet. És akkor így megvalósulhat az, hogy a hit ebben az értelemben átöröklődhet nemzedékről nemzedékre. Eszembe jut egy példa az Új Szövetségből. Pál apostol mondja Timóteusnak, látom benned a nagyanyád hitét, azt a fajta odaadást, azt a fajta elszántságot benned, Timóteus, fiatal gyermek, aki szintén odaszánod az életedet az Istennek. Nagyanyádban élt ilyen hit, meg édesanyádban. Ha így körbenézünk, vagy úgy a saját családunk helyzetét, hitéletét végig gondoljuk, akkor bizony láthatók így az emberek, hogy generációkon keresztül öröklődhet tovább valami, amit úgy hívhatunk, hogy hűnek lenni az Istenhez. Az ő hajléka lelki értelemben számomra fontos lehet. A következő gondolat, amit a második versben olvasunk, mielőtt a hegyek születtek, öröktől fogva vagy te, ó Isten. Hát ez egy olyan fogalom, ez az öröktől vagy, hogy ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy elég nehéz problémája. Hogyan értelmezzem én azt, hogy az Isten öröktől van és örökké van? Ezt mi emberek olyan nehezen tudjuk befogadni, mert mi miben tudunk gondolkodni? Abban, hogy 6 órakor föl kell kelni, hogy 10 órára ide tudjak érni, ha az ország túlsó végéből jövök. Vagy hogyha munkába indulok, 5:30-kor fölkelek, 7-kor elindulok és beérek. Meg átlátjuk egy kicsit az előttünk lévő éveket, az utánunk lévő éveket. De Isten számára 1000 esztendő annyi, mint egy szempillantás. Mennyire más dimenzióból látja Isten ezt a világot. 1000 esztendő ennek a népnek a Kárpát-medencében, ami eltelt eddig, 1100 esztendő, az Isten szemében ez csak egy szempillantás. Mint egy őrváltásnyi idő, ami jön és megy. Végre megszabadul az őr a felelősségből, is mehet tovább. Az Isten nagyon sok mindent ebből a csodálatos magasságból figyel és lát, amit mi sokszor nem tudunk ilyen könnyen érzékelni, sokkal inkább térhez és időhöz kötötten éljük az életünket. Számunkra 60, 70, 80 esztendő, vagy legfeljebb még valami több, és a Prédikátor könyve ezt írja még erről, és csupa fáradtság. Most a napokban tartottam egy rövid áhítatot a 100. Zsoltárról. A 100. Zsoltár ezzel fejeződik be, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Megint érezzük ezt a hatalmas távolságot, ezt a nagy tágasságot, amit mi olyan nehezen tudunk érzékelni és átlátni. Az Isten ilyen nagyban látja a világot és az életünket. És ami még a 100. Zsoltárban és itt is nagyon érdekes, hogy mindig reménységgel tekint előre. Mi sokszor reménytelenek vagyunk, sokszor elfásultak vagyunk, rólunk, mint magyarokról sokszor mondják, hogy mi nagyon sokat panaszkodunk. Milyen jó lenne, ha sokkal kevesebbet panaszkodnánk, és sokkal inkább beszélnénk azokról a dolgokról, amiért hálásak vagyunk. Amiért hálásak lehetünk. Amilyen csodákat átélhettünk ezen a világon. Aztán a következő gondolat így hangzik. Taníts úgy számolni a napokat, hogy bölcs szívhez jussak. Taníts úgy számolni a napokat, hogy bölcs szívhez jussak. Hogyan számoljuk a napjainkat? Hogyan szemléljük a napjainkat? Ha egy kisgyereket kérdezünk meg egy óvodás korút, akkor ő azt mondja, hogy karácsony előtt például még 5-öt alszunk, és karácsony lesz. Napokban így számolják, hogy hányat alszunk még. Az iskolások, most kezdődött el az iskola. Mit számolnak az iskolások? Szünettől szünetig. Elkezdődött, na már megint, de azt reméljük, hogy mindjárt végre, és a következő szünettel már vége van. Hogyan számláljuk a napjainkat? Sorkatonák hogy számolták régen a napokat? Én nem voltam, de tudom, hogy centit vágtak. Vágták a centit, és úgy számolták a napokat, hogy mikor lesz már vége. Számon tartani, számolni, számba venni, megfigyelni, értékelni a napjainkat. Tanulok valamit az életből, a történelemből, vagy csak eltelik fölöttünk. Sokszor én magam úgy vagyok a munkámmal is, sajnos a rohanás miatt is, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy már túl vagyunk nagy dolgokon. Alig várjuk, hogy a karácsony bekövetkezzen, hogy ott állhassunk a karácsonyfa alatt, hogy hálát adjunk azért, hogy Krisztus megszületett erre a világra, és már is január 3-a van, elrohant fölöttünk az ünnep is. Nem tudunk megállni. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez tudjunk jutni. Taníts minket úgy szemlélni, Uram, az életünket, hogy abból tanulni tudjunk és gazdagodni tudjunk. A cél, hogy a saját hibáinkból, a saját örömeinkből, a saját tudásunkból is bölcsebbé lehessünk. Példabeszédek könyve, hogy fogalmazza ezt? Ezt mondja, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A bölcsesség kezdete az, amikor felismeri az ember, hogy az Isten kezébe kell letenni az életemet, és ő gondoskodni fog rólam. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. 13. versben ezt olvassuk. Fordulj hozzánk, meddig késel. Ez egy olyan fajta kapcsolatot mutat és mond ez a vers, ami szemtől szembe zajlik. Furcsa a mai világunk, sokak kezébe ott van az okos telefon, vagy a laptopja, és elkezdenek fiatalok, középkorúak, idősebbek kommunikálni valakivel, akit nem is látnak, beszélgetnek. Nagyon különleges élményem volt az elmúlt napokban, egy héven ültem, ami nagyon tele volt, pontosabban álltam, és csak azt láttam, hogy a bejárat mellett, meg a fülke közepén olyan furcsán mosolyognak egymásra ketten. De nem beszéltek egymással. És csak utána vettem észre, hogy mind a kettőknek be van kapcsolva a kis kütyüje a kezébe, és írogatnak egymásnak. És amikor elküldték az információt a másiknak, akkor megnézték, hogy hogy reagál. Nem szemtől szembe beszélgetnek egymással, hanem üzengetnek egymásnak. Fordulj hozzánk, meddig késel, mondja Mózes, kérdezi az Istentől. Fordulj hozzám, Uram, hogy szemtől szembe tudjak veled beszélni, hogy lássam, hogy hogy reagálsz a kérésemre, a sírásomra, a nyomorúságomra, az örömömre. Szeretnék jelzéseket tőled visszakapni, szeretnék erőt meríteni belőled. Nagy tömegben nagyon sok magányos ember él körülöttünk. Azt gondolom, ezt mindenki tudja, elismeri. És nekünk lépéseket kell tenni azért, hogy egyre kevesebb magányos ember legyen. Péter és János, amikor az ékes kapu előtt elhalt, olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, akkor egy koldus megszólítja őket, hogy adjatok nekem valamit. Ő persze arra számított, hogy majd aranyat fognak kapni ott az ékes kapuban, ettől a két embertől, akik jönnek a templomba. De akkor Péter azt válaszolja, hogy aranyam és ezüstöm nincs. De amim van, azt adom neked. A Jézus Krisztus nevében kelj fel. Ajándékozott neki valami egészen mást. Nem pénzt, amire sokszor sokkal jobban vágyunk, mint megértése vagy szeretetre. Pedig az életünknek egy nagyon fontos adaléka lehet az, hogyha sokkal inkább szeretetet, megértést és boldogságot kérünk és várunk. 14. versben ezt olvassuk. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként. Milyen jó úgy felkelni, mint ma reggel is, hogy besüt a szobába a nap, amikor napsugárzásra, melegre ébredhetünk fel. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként. De lehet ezt megélni úgy is, hogy nem csak a nap besütését éli meg az ember, hanem amikor valamit olvas az ember, vagy a Szentírásból egy történetet is, elkezdi érezni, hogy ez most nekem szól. Ez az üzenet most engem akar bátorítani. Ez az üzenet, amit most olvasok, nekem jelent útmutatást. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, napközben és este is, mindig, amikor megszólítalak téged, Uram, árazd ránk a te kegyelmedet. És aztán befejezésként még egy mondat, egy olyan sóvárgó mondat, amit itt Mózes elmond, ami azt gondolom szintén mindannyiunkra érvényes. Ez a mondat így hangzik, hogy kezeink munkáját tedd maradandóvá. Megkérdezhetném, válaszoljon mindenki magában csöndesen, van-e olyan, aki nem vágyik arra, hogy az ő keze munkájá ne legyen maradandó? Mindannyiunkban van egyfajta vágy arra, hogyha már megszülettünk erre a földre, hogy az a munka, az az élet, ami mögöttünk van, amit elvégeztünk, abban legyen valami maradandóság, hogy az utódaink is visszaemlékezzenek rá. Különleges helyzetben vannak azok, akik könyvet írnak, mert a könyv, az írás fönnmarad. Azok a mérnökök, akik terveket készíthetnek, házakat építenek, hidakat terveznek, 100 évekig is fönnmaradnak. Kezük munkája maradandóvá válhat, de nem teheti ezt mindenki. De azt gondolom, hogy mindannyian vágyunk erre, és az életünkkel, a cselekedeteinkkel tudunk mindannyian maradandót alkotni. Imádkozzunk mi is zárásként ezért, hogy Urunk, kezeink munkáját tedd maradandóvá, ahogyan a Zsoltáros is ismétli, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Válaszoljunk most az igehirdetésre, énekeljük a 272. dicséret első és második versét. A 272. dicséret így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen. Első és második vers. Gyülekezet, foglalj el helyét és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük gondolataidat. Köszönjük mindazt, amit most elénk tártál. Köszönjük azt, hogy nemzedékről nemzedékre, ebben a templomban újra és újra benned bízó és benned hívő emberek találkoznak vasárnaponként. Köszönjük, hogy újra és újra arra indított szívünket, hogy veled akarjunk találkozni, hiszen tőled nagyon sok mindent kaptunk és fogunk kapni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy elküldted fiadat erre a világra, aki az életét adta érettünk, hogy a mi bűneinknek váltsága lehessen. Engedd, hogy ezt a fölszabadulást, megszabadulást át tudjuk élni. Szívből meg tudjuk neked köszönni, és cserébe felajánljuk a mi szívünket, szolgálatainkat, beszélgetéseinket, emberekhez való odafordulásunkat. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a közösségben lehettünk most együtt, Németországból, Hollandiából, Magyarországról sokfelé adhattunk hálát ezért a kisfiúért, aki itt lehet közöttünk, és ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek lehet a jövőben a tagja. Áldott légy, Urunk, az újszülöttekért, mindazokért, akik megszületnek erre a világra. Add, hogy mi magunkat keresztényeknek nevező emberek olyan fákják lehessünk, vagy olyan kis mécseskék, akik vonzóvá tehetik a hit kérdését, a benned való hit ügyét. Engedd, Urunk, hogy könyörögjünk most a betegekért, akik otthon vagy kórházban, vagy megfáradva pihennek valahol, és várják a tőled érkező erőt, bátorítást és bíztatást. Engedd, hogy hadd könyörögjünk még a gyászolókért is, akik valakit elveszítve ürességet éreznek a szívükben, vagy valamit, ami ki van tépve onnan. Te légy, Urunk, a gyászolók vigasztalója is. Így kérünk, áld meg életünket, szolgálatunkat, munkánkat, emberekről való gondoskodásunkat. És most kérek mindenkit, hogy maga csöndben mondja el a saját gondolatait imádságban. Amen. Jöjjetek, mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem alkalmainkat. Ma délután 4 órakor házaskör lesz a gyülekezeti házban. Kedden 8:45-kor imaóra kezdődik, 9 órakor pedig bibliaóra lesz, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit. Csütörtök este 6 órakor bibliaóra van, azt követően 7 órakor pedig kóruspróba lesz. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, 7 órakor pedig női imakör lesz. Jövő vasárnap 10 és 15 óra között gyülekezeti csendes napunk lesz. Az ebédre tekintettel jelentkezéseket kérünk, akik sós vagy édes süteményt tudnak hozni. Ők Kovács Zoltánnál, illetve Kondor Katalin presbiter asszonyoknál tudnak jelentkezni. Hirdetem még, hogy szeptember 29-én gyülekezeti kirándulást szervezünk a Vácrátóti Arborétumba. Ennek a költsége körülbelül 5000 forint lesz. Gondnokunknál, Szabó Istvánnál lehet jelentkezni. Örömmel hirdetem, hogy tegnap házasságukra kérték Isten áldását Nyilas Zoltán és Tomkó Borbála, valamint Babics János és Pásztor Gabriella. Isten áldja meg a fiatal párokat. Elmúlt heti persejpénzünk 111.045 forint volt. Hirdetem végül még az iratterjesztésünket, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az istentisztelet után. Most az istentisztelet után várjuk megbeszélésre azokat, akik konfirmációra jelentkeznek, 7. osztályos gyerekekről van szó. A presbitereket pedig tablókép fotózása várjuk ugyancsak az istentisztelet után, aki itt tud maradni. A hirdetések után énekeljük záró énekünket, a 90. Zsoltárnak az 1. és a 9. versét. Az első vers így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Az 1. és a 9. verset énekeljük. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.